Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösd másodnap Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunkat énekeljük. A 138. Zsoltárunkat, mely így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a Kálmán család zenei szolgálatát, amivel dicsérik közöttünk az Urat. Ha jól tudom, egy Telemann darabot adnak elő. Thank you. Köszönjük szépen. A 376. énekünket keressük elő, és az első 4 versével énekeljük el. 376-os dicséretünket. 376. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó, áldott szent lélek, ki az ég dicsőségével leszállván a földre zúgó szél és tűz jelével. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket testvéreim fennállva, és kérjük Urunk áldását Isten tiszteletünkre. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus által hódolunk előtted ma is. Köszönjük te néked, hogy gondoskodtál rólunk, megváltót küldtél nékünk, az Úr Jézust, és köszönjük Jézusunk, hogy eljöttél, megváltottál minket, és köszönjük, hogy amikor visszaültél az Atya jobbjára, akkor elküldted a te szent lelkedet, hogy velünk lakozzon, hogy hitet munkáljon a szívünkbe, mely által személyessé válnak a te drága kincseid, személyessé válik a bűnbocsánat, a te drága kegyelmed Krisztus érdeméért. Köszönjük néked, hogy személyessé válik az öröm, a békesség és sok minden egyéb. Áldunk téged azért, mert ma is munkálkodsz a szívünkben, ezen az igaz hiten. Meg tudjuk ragadni most is, és minden alkalommal a te drága igéidet, a kijelentésedet. és köszönjük néked, hogy azokban bírhatunk téged. Azokban bírhatjuk a lelket, Krisztusunkat és téged, atyánk. Köszönjük, hogy aki téged bír, az bírja az örök életet, az üdvösséget. Az békességbe lehet és örvendezhet és hálát adhat néked ezen a napon is, de minden napon, minden órában, sőt minden percben. Köszönjük néked, hogy ma is itt vagy velünk és megáldasz minket, és kérünk is arra, hogy tedd ezt meg, dicsőítsd meg magad mindnyájunk előtt, és szenteld meg a mi ünneplésünket. Kérünk arra, hogy légy jelen más helyeken is, ahol megszólal a te igéd, és vond magadhoz az emberi szíveket, ragyogtasd föl fiadat, lelked által dicsőítsd meg a megváltást, munkálj igaz hitet, és beléd való kapaszkodást sok-sok embertársunkban. Köszönjük néked, hogy meghallgatod kérésünket, imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján szeretnék hozzátok szólni, Máté evangéliumában találjuk. Máté evangéliumának 28. részében, a 20. versben, ahol Jézus ezt mondja: és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, amikor a fiú Isten, megváltó Urunk Jézus felment a mennybe, a tanítványok mintegy egyedül maradtak. Jézus ugyanis fizikailag emberi testében, megdicsőült emberi testében eltávozott közülük. Ám de 10 nap múlva az ő ígérete szerint elküldte az atyától a Szentlélek Istent, hogy ő általa istensége szerint újra híveivel legyen. Így az üctörténeti jelentőségű pünkösd óta az Úr Jézus hívei, akik hittek ő benne és hittek az evangéliumban, éljenek akárhol vagy akár mikor a világban, soha nincsenek egyedül. Soha nincsenek egyedül. Ha kórházban vannak, ha otthon vannak, ha bárhol vannak a világban, bármilyen állapotban vannak, soha sincsenek egyedül, mert az Úr Jézus az ő drága lelke által, így mondjuk istensége szerint velük van. Embersége szerint azért nincs velünk, mert az ő dicsőséges emberségében ül az Atya Istennek jobbján. Megdicsült testben ott van. És mivel ez egy valóságos emberség, ezért nem tud embersége szerint az Úr Jézus mindenhol jelen lenni. De istensége szerint mindenhol jelen tud lenni. Így velünk is jelen van az ő lelke által. Soha nem vagyunk tehát egyedül. Ezen a mostani ünnepen az Úr Jézus Krisztusnak Szentlélek által való köztünk, velünk lételére fókuszáljunk, hálaadással, átgondolva, hogy hogy is van ez a dolog, Jézus Krisztus mi módon van jelen, hogyan tapasztaljuk meg, és jelenlétének mik a következményei számunkra. Először tehát az ő jelenlétének a módjáról gondolkodjunk. Hogyan van jelen Jézus? Ahogy mondottam is, a Szentlélek által. De hogyan van jelen a Szentlélek? Nagyon fontos megértenünk, testvérek, hogy a Szentlélek az általa ihletett Bibliában, az írott és hirdetett ígében, az íge által van jelen közöttünk. Ha a Biblia a Szentlélek által kerül magyarázásra, megszólal az ige hirdetés, akkor és ott, de csak is akkor és ott, a Szentlélek is jelen van, és általa jelen van Jézus is. A Szentlélek köztünk való jelenlétéről, testvérek, egyik legalapvetőbb hiányosság, ha úgy beszélünk, mintha a Szentlélek az ige nélkül lenne jelen ma az egyházban, vagy a gyülekezetekben, vagy az életünkben. Sajnos divatba jött a mi egyházunkban már egy jó ideje, de különösen a mostani időkben, és azt hiszem az előttünk álló időkben is erről lesz majd szó, és ennek leszünk tanúi, hogy valahogy úgy beszélnek a Szentlélek jelenlétéről, hogy közben az igéről, akár az írott igéről, akár a hirdetett igéről, tehát a Bibliáról és az ige hirdetésről valahogy nem beszélnek. A Szentlélek jelenlétéről az ige nélkül beszélnek. Így nagyon korszerűnek tűnik ez, mert hogy, mint mondják, a mai ember érzelmi beállítottságú és értelemellenes, nem gondolkodni, hanem érezni akar, élményeket keres, Isten élményt keres, és hát így vélik ezek a kollega urak. A Szentlélek személye az, aki ilyen élményeket, ilyen Isten élményeket hivatott nyújtani, és kielégíteni a mai embereknek az érzelmi elvárásait. Érezzen az ember, a mai ember a templomba melegséget, áramütést, valami hangulatot, szállja meg a lelkét valami nagy öröm, valami vigasztalódás, valami boldogság érzés. Ez a lélek műve, mondják, sőt ez a lélek, mondják. Nem mondják azt, nem hangsúlyozzák azt, újra mondom, kolléga urak, nem hangsúlyozzák, hogy a Úr Jézus a Szentlélek által, az írott ige által, és a hirdetett ige által, vagy az igében, egyszerűen így mondhatnám, az igében van jelen, népe körében, és végzi a maga munkáját. Még a régi énekeinkben, hogyha a református énekeskönyvnek a pünkösdi ünnepkörrel kapcsolatos, vagy a Szentlélekkel kapcsolatos énekeit, énekszövegeit olvasgatjátok, akkor megláthatjátok, hogy nagyon sok esetben ez nem kérdés a számukra, mert a Szentlélekkel kapcsolatos énekekben ott van az igének az említése. Az akár az írott ige, akár a hirdetett ige, akár a testélet ige, a Szentlélek nincs az ige nélkül említve, és az ő munkája sincs az ige nélkül említve, nélkül nem tudtak az elődei mit kezdeni a Szentlélekkel. Ha az igétől leválasztották volna elődeink a Szentlélket, akkor a Szentlélek gyakorlatilag megfoghatatlan maradt volna a számukra. Lett volna belőle valami misztikus érintés, valami érzelmi hatás, élmény, érzület. Manapság itt tartunk. Itt tartunk. Nekünk testvérek, hogyha szabad ezt mondanom, azt teszi az Úr a szívünkre, azt helyezi az Úr a szívünkre, hogy higgyük Jézus jelenlétét köztünk, aki a lelke által jelen van, de a lelke által az igében van jelen. Akár a személyes otthoni csöndességünkbe vesszük az igét, az írott igét, akár itt a gyülekezetbe vesszük és beszélünk róla, vagy hirdettetik nekünk, akkor abban és azzal együtt a Szentlélek dolgozik, és munkálkodik, és van jelen egyáltalán közöttünk. Van jelen egyáltalán közöttünk. Nem szabad úgy tennünk, minthogyha az ige elhagyásával a Szentlélek munkálkodna, vagy egyáltalán jelen lenne közöttünk, és minthogyha megvalósulhatna a Szentlélekkel egy közvetlen találkozás. Nem valósulhat meg, testvérek, köztünk és a Szentlélek között se, meg Jézus, meg az Atya között se, nem valósulhat meg az ember és Isten közt egy közvetlen találkozás. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a Szentlélek által ihletett, írott és hirdetett igéhez elválaszthatatlanul hozzákötődik maga a Szentlélek. Ebben van jelen, ezzel van jelen közöttünk. Ebben, ezáltal munkálkodik a szívünkben, a lelkünkbe, testvérek. Ha pedig firtatjuk még ezt a dolgot, hogy miért is van ez így? Miért kötődik a Szentlélek az igéhez? Akkor erre a Szent Háromság tanba találjuk meg a választ. Azért kötődik hozzá, mert az Szent Háromságnak a rendjébe a Szentlélek és az ige, aki nem más, mint Jézus, egy. Egy. Hogyha éket verünk az ige és a Szentlélek közé, akkor azt jelenti, hogy megtámadjuk a Szent Háromságot. Nem támadhatjuk meg a Szent Háromság egységét. Az ige, a testélet ige, Jézus, akár az írott ige, akár a hirdetett ige, mely mind lényegileg ugyanaz, tökéletesen egy a lélekkel. Nem lehet elválasztani. Ha meg is különböztetjük egymástól az igét és a Szent Lelket, elválasztani, éket verni közé nem lehet. Ez azt is jelenti, hogy ahol ott van az ige, ott van a Szent Lélek is. Ahol ott van Jézus, ott van a Szentlélek. Mindegy, hogy hogy mondom. Ahol ott van a Szentlélek, ott van Jézus. De ott van az Atya is, mert ők elválaszthatatlanok egymástól. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy az ige testvérek és a lélek mindig egy. A mi számunkra pedig ez az ige nem más, mint az írott ige, meg a hirdetett ige ennek magyarázata. Ebben és ezáltal van jelen és munkálkodik a Szentlélek. Az az igazság, hogy manapság ezek az említett kollégáim azért választják el egymástól a Szent Lelket és az igét, mert a Bibliát nem úgy tekintik, mint Isten igéjét. Itt van a fő probléma, itt van a kutya elásva. A Bibliát ezek a kollega urak úgy tekintik, mint egy emberi alkotást. Embereknek, régen élt embereknek az Istenről alkotott gondolatai, de nem az Isten igéje. Maximum néha itt-ott válik Isten igéjévé. Azzá válhat egy-egy szava, egy-egy mondata az ember számára, de önmagában a Biblia nem az Isten igéje. Na hát itt van a fő probléma. A komoly hívő emberek és a komoly hívő teológia az a Szentírást úgy kezeli, hogy azt a teljes egészében az Isten lelke ihlette. Mert a Biblia ezt mondja, hogy mindenki, aki írta a Bibliát, a Szent Lélektől űzve hajtva írta le azt, amit leírt. A Szent Léleknek a szava a Biblia. Úgy, ahogy van. Mindegy, hogy megszólít minket, vagy megragad valahol, vagy nem ragad meg. Az egy más kérdés, hogy mi szólít meg minket személyesen. Nem az ige, ami megszólít minket, a többi meg nem. Az egész az ige. És az igének olykor egyik-másik része hangsúlyossá válik a számunkra. Testvérek, mi ragaszkodjunk ehhez a régi reformátori felismeréshez, ami visszamegy egészen az őskereszténységbe, sőt az apostoli korba, hogy ahol az ige van, ott van a lélek. Ahol hirdettetik az ige, ott van a lélek. Az apostolok egyértelműen erről voltak meggyőződve. Amikor a Szentlélek megérkezett pünköstkor, emlékezzetek vissza erre, Péter apostol előállt a 11-el és elkezdett prédikálni. Hirdette az igét, hirdette Jézust. És miközben hirdette az igét, az igében, az igével maga a Szentlélek munkálkodott a hallgatóság szívében, hogy higgyenek Jézusban. És el is jutottak oda, hogy hittek az Úr Jézusba 3000-en. Az igében, az igével munkálkodó Szentlélek hatására. Nem szabad, ne úgy gondoljátok, hogy Péter apostolot állt, és akkor hirdette a Krisztust, hirdette az evangéliumot, és közben valahol ott attól teljesen függetlenül, amit ő mondott, attól függetlenül ott a Szentlélek jött, ment, és akkor az emberekbe munkálkodott. Az nem szabad elválasztani a lelket az igétől, ami megszólal. Az igében munkálkodott a Szentlélek, az igével munkálkodott a Szentlélek, összekötve a hallgatóság szívébe, a ti szívetekbe, az én szívembe is így munkálkodik. Azt mondja az írás, hogy István vértanú ott állt később a bíróság előtt, és azt mondta neki, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztetek, mint a ti atyáitok. Mit jelentett ez? Azt jelentette, hogy azok a főemberek, meg az ő atyáik, a régi zsidó vezérek, azok a Szentléleket akarták minden áron bántani? Ellene törekedtek, ellene igyekeztek, azt mondták, mi nekünk nem kell a Szentlélek, mi nem törődünk a Szentlélekkel, nekünk hagyjanak békét a Szentlélek, mi ellene állunk a Szentlélek. Nem ezt mondták, hanem az volt a probléma velük, hogy valahányszor a proféták megszólaltak, hirdették nekik az Isten igét, a hirdetett igének álltak ellene. István vértanú, amikor azt mondja, hogy a Szentléleknek ellene törekedtetek, azt fejezi ki, hogy a proféták szavának, az Isten üzenetének, annak az információnak, amit ő mondott, annak törtetek ellene, ti és a ti atyáitok. És ezek az emberek úgyis maradtak szerencsétlenek, mert utána mindjárt nekiestek Istvánnak is, nem hogy hittek volna annak, amit mond, hanem úgy gondolták, hogy nem hisznek annak, amit ő mond nekik, és az lesz a legjobb, ha őt magát örökre elnémítják, és mindjárt megkövezték. A Szentléleknek azt tör ellene, testvérek, ma is köztünk is, aki az igének ellene tör, az írott és a hirdetett igének szegül ellene. Amikor azt mondja az írás, még egy példát hadd mondjak, hogy beteltek valakik szent lélekkel az első keresztjének, akkor rögtön utána azt mondja, és az Isten igéjét bátorsággal szólották. Igen, testvérek, mert a szent lélekkel betelni, az azt jelenti, hogy az igével betelni. Túlcsordult bennük az ige. És a Krisztus evangélium, és mondták az embereknek, hiába mondta azt az ellenség, hogy hallgassatok, fogjátok be a szátokat. Ő belőlük jött az ige, mert az csorgott belőlük, amivel tele volt a szívük, az szólta a szájuk. Lélekkel teljesnek lenni, azt jelenti, az igével beteltnek lenni, az ige által megragadottnak lenni. Nem úgy képzeljük ezt, hogy ez valami rendkívüli lelki állapot, amikor a lélekkel van betelve valaki, valami rendkívüli érzelmi feldobottságban van, mert az a lélekkel való beteljesedés, hogy érzelmileg nagyon jól vagyok. Nem, testvérek. Az azt jelenti, az igével betelni. Mit jelent az az ige a Tesszalonikai levélben, hogy meg ne oltsátok a szent lelket, vagy meg ne szomorítsátok, másot írja az apostol, az Istennek a szent lelkét. Azt jelenti, hogy ne törjetek ellen az igének, amit a lélek mond nektek. Ha szól az ige, akkor, és olvassátok, és hallgatjátok, és tanítattok rá, akkor ne mondjátok, hogy félre ezzel, nem köl nekünk az ige. Mert ha ezt csináljátok, a szent lélek munkáját oltjátok meg, aki az igében és az igével munkálkodik bennetek. Véssük tehát a szívünkbe, testvérek, hogy a szent lélek nem dolgozik az igétől függetlenítve magát, hanem mindig az igében és az igével dolgozik. És ha azt teszi, akkor Jézus ott van az övéi között. Jézus az ő lelke által van jelen az övéi között, aki meg az igében és az igével van jelen az övéi között és dolgozik. Nézzük a második dolgot, testvérek. Kulcsfontosságú megértenünk az Úr Jézus jelenlétének ezt az előbbi titkát, de azt is, hogy hogyan érzékeljük mi. Hogyan érzékeljük mi az Úr Jézus jelenlétét? Hogyan tapasztaljuk? Így is fölteltem a kérdést. Nos, testvérek, az igébe vetett hit által. Az igébe vetett hit által érzékeljük és tapasztaljuk a léleknek is, de Jézusnak is, vagy az atyánknak is a jelenlétét közöttünk. Mindig az igébe vetett hit által. A személyes bizalom által, amit vetünk abban, ami megíratott, és ami magyaráztatik nekünk. Így tapasztaljuk, így érzékeljük a mi Urunk közelségét, jelenlétét. Nagyon fontos tehát itt ez a dolog, hogy van Isten tapasztalatunk nékünk, van Isten élményünk mi nékünk, de azt megelőzi a hit, azt meg megelőzi az ige. Mindig ez a sorrend. Az ige az első, abba hiszünk, és utána jön az Isten élmény és az Isten tapasztalat. Nincs olyan, hogy ige nem köl, hit nem köl, hanem közvetlenül Isten élményeink, Isten tapasztalataink vannak, valami érzelmi állapotban. Mindig úgy van, hogy közvetett Isten tapasztalataink, vagy Isten élményeink vannak. Szól az Úr az igébe, ebbe jelentette ki magát, mi ebbe kapaszkodunk bele hitáltal, és így teszünk szert személyes Isten élményekre. Ez egy egészen elképesztő dolog, amikor testvérek nem csak azt hagyják a kollega urak figyelmen kívül, hogy Isten az igébe szól, hanem azt is, hogy nekünk hinni kéne az igébe. De pontosan erről van szó, hogy a hitet se hangsúlyozzák manapság. Arról beszélnek, testvérek, német irodalmat olvasok elég sokat, ilyen szavakat, hogy Istent erfühlen, erspüren, konzumíren, Istent érezzük meg. Mindegyik erről szól. Valahogy tapasztaljuk meg. Nem az igében hitáltal, hanem közvetlenül. Figyelmen kívül hagyva a kijelentését és az abba vetett hitet is. Közvetlenül. Kétségtelen azt, testvérek, hogy ez nagyon vonzó az embereknek. Ez nagyon vonzó az embereknek. Isten élményre szert tenni úgy, hogy nem kell a Bibliát hinnem, ez nagyon csábító. Ez egy sokkal egyszerűbb dolognak tűnik, mint hogy a Bibliát hallgassam, olvassam, gondolkozzak rajta, kutassam, és aztán törekedjek, hogy amit ott mond nekem az Úr, azt elhiggyem, és abba belekapaszkodjak, mint egy személyes tulajdonommá téve azt, amit az Úr mond. Hát, ezt kikapcsoljuk, és mint ahogy Jézus és a tanítványai voltak. Jézus itt volt a földön, és nem kellett, hogy így mondjam, más csinálni, ha valaki meg akarta őt érinteni, mint oda menni, és akkor megérintették, nem? Látták a szemükkel Jézust, hallották a füleikkel. Volt róla egy közvetlen, személyes tapasztalatuk, és manapság is megértem ezt a vágyat is, hogy sokan úgy akarnák, hogy Jézust így átéljék közvetlenül. De nem lehet, testvérek. Nem lehet közvetlenül Jézus. Majd egyszer, majd átélik, az ő benne hívők átélik az Úr Jézusnak a közvetlen közelségét megint. Az Isten országában. Amikor istensége és embersége szerint velünk lesz a Krisztus. Látjuk őt, és érinthetjük majd annak idején. Hallhatjuk az ő drága szavát. De most még ebbe a korszakban nem lehet azt tennünk. Mert most úgy tetszik neki, hogy az ígében szól, és mi az ígében való hittel érzékeljük és tapasztaljuk meg őt személyesen. Azt mondta a Tamás tanítványának, hogy Tamás, boldogok, akik nem látnak, akik nem tesznek szert egy ilyen közvetlen tapasztalatra, hanem hisznek. Most a hitnek a korszaka van, amikor hiszünk az ígébe, és így éljük át Jézust. És ez boldoggá tesz minket. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Tőlünk ne vegye el senki a boldogságunkat. Mi hinni akarunk az ígében, és lesz Isten élményünk és Isten tapasztalatunk. Akár a gyülekezetben, akár az otthoni csendes áhítatunkban. Lesz Isten tapasztalatunk, lesz Isten élményünk. Nagyon szép dolog ez, testvérek, hogy ezeknek a tudatában, hogy felfegyverkezünk mi bizonyos tévelgések ellen. Az embereknek figyeljétek meg, hogy állandó törekvés ez, hogy valahogy az igét és a hitet valahogy úgy kikapcsolják az Istennel való kapcsolatból. Az első ilyen nagy törekvés volt, amit úgy megfigyelünk a történelemben, az Áron próbálkozása. Amikor az Istent, hogy így mondjam, aranyborjú képébe oda tette a zsidók elé. És mondta nekik, ez Jahve, ez az Úr. Fogjátok meg. Látjátok? Hát hallani nem halljátok, de látjátok. Meg tudjátok tapintani. Ünnepeljük az Urat. És kezdődött a nagy tánc az aranyborjú körül. És azt is tudjuk, hogy Isten hogy reagált arra, amikor őt megpróbálták kézzelfoghatóvá és megtapasztalhatóvá tenni az emberi érzékszervek számára. Kiküszöbölve azt az utat, amit ő mondott és parancsolt, mert a zsidóknak is úgy volt, hogy az Isten szólt hozzájuk, és nekik hinniük kellett. Ábrahámnak ez volt az alap. Ábrahámhoz szólt az Úr, és neki bele kellett kapaszkodni az igébe. Amikor ezt telt múlt az idő, ugye megkapták a 10 parancsolatot, Isten meg is tiltotta a zsidóknak, meg minden népeknek, hogy megpróbálják őt így kézzelfoghatóvá tenni. Majd ő kézzelfoghatóvá teszi magát. Jézusba azzá tette, de Jézus fölment a mennybe. Viszont itt van nekünk az ige, amiben hihetünk. Jézus ebben az alakban van itt most, és ebben ragadhatjuk meg őt. A Szentlélek az igében, és az igével van velünk. Aztán testvérek, nagyon sokszor látjuk manapság azt, hogy katolikus egyházra megint muszáj utalnom, fogják az ostját, és azt mondják, ez Jézus. Miután elmondják a konszekrációs igéket, onnantól kezdve testvérek, az ostya maga Jézus. A gyülekezet ezért leborul előtte, az ostya előtt. Megfoghatóvá tették az Istent. Amikor oda megy a katolikus áldozni, a szájába veszi az Istent, Jézust, és lenyeli. És így a szája által, egy testi érintkezés által kerül az Úrral kapcsolatba, és hiszi, hogy benne van az Isten. Benne van Jézus. Magához vette Jézust. Hogyan? Nem hitáltal, a szájával. Ezért teszik el az ostját. Még azt hiszik, hogy egy kis darab leesik róla. Az se eshet le róla, ugye? Mert az is Jézus. Elteszik azt, ami megmaradta, és ott van a kis oltári szentség tartóba. És a következő alkalommal fölhasználják, mert az Jézus. Amikor a katolikus ember bemegy a templomba és térdet hajt, akkor nem az oltárnak hajt térdet, hanem ott világít a kis örökmécses, ami jelzi, hogy ott van Jézus az oltári szentség tartóba. Mert az ostyába ők Jézust tisztelik. Az Jézus. Megfoghatóvá tett Isten fia. Nem lehet megfogni, nem lehet megenni a testi érzékszerveinkkel. Ezért mondták a reformátoraink, hogy ez nem más, mint bálványimádás. Ugyanazt csinálják, mint amit Áron csinált annak idején. Nincs közünk hozzá. Az úrvacsora nem áldozás. Aztán karizmatikus emberek, nézzétek az ATV-t, ott van ez a, nem tudom, ezres klub, vagy nem is tudom mi a cím ennek. Valamelyik nap is látom, hogy beszélnek arról, hogy látomása volt Jézusról. Látja Jézust. Megjelen neki a börtönbe Jézus. Másik embernek éjszaka jelent meg Jézus. Közvetlen kapcsolatok Jézussal. Hogy lehet ez? Kérdezi az ember. Az Úr megmondta, hogy az ő igéjében van jelen, az ő lelke által van jelen. Nem láttok engem addig, míg vissza nem jövök. Ezeknek hogy adja meg? Ellenmond magának Jézus? Nem, testvérek. Ez úgy van, mint hogy az öreg Blumhartnál megjelent egy német lelkipásztor volt, megjelent nála egy asszony. Azt mondta neki, tiszteletes úr, nekem az éjjel az álmomban megjelent az Úr Jézus. Igen, hát beszéljen egy kicsit róla. Az asszony elkezdett áradozni, hogy milyen volt Jézus, hogy ragyogott a fénybe, a lába tündökölt, mint a tűz, és ecsetelte, hogy és mit mondott ma, és mondta, hogy mit mondott neki, és ezt mondta, és azt mondta. És hallgatta a lelkész, vagy 10-15 percig utána, azt mondta neki, hogy drága testvérem, mindaz, amit maga itt elmondott nekem, a sátántól van. Az asszony vérig sértődött. Elment. 3 nap múlva visszajött, és azt mondta, igaza volt, tiszteletes úr. Ez csak az én büszkeségemet szolgálta. Mert én ettől magamat mindenki másnál többre tartottam. Hogy nekem megjelent Jézus, másoknak meg nem. Ez nem az Úrtól való dolog volt. Mindig ott van, testvérek, ez a törekvés, a misztikumban ott van. A misztika egész története erről szól. A hamis misztikát lehet, hogy így ismeritek, ezek a, megint a katolikusokra gondolok, de nem csak a katolikusok között vannak ilyenek, hanem a protestánsok között is. Az anabaptisták ilyenek voltak, meg sok egyéb a reformációval kapcsolódó mozgalmakban volt ez a jelenség. Ezek úgy félretették a Bibliát is, meg a hitet is azzal, és mondták, ó, úrunk, valahogy át akarunk élni, jelenj meg mi nékünk, és kezdtek meditálgatni, magukba zuhanni. Hogy átéljék az Urat, megtalálják a saját lelkük mélyén az Urat, és átéljék a vele való egységet. A tezéi közösségbe ülnek egy gyertya előtt, szól egy ilyen andalító, meditatív zene, és az emberek néznek a saját lelkükbe, és azt mondta a Rozsé és Ütz, az alapítójuk, addig kell nézni, amíg a mélységben a feltámadottal való találkozás ünnepe végbe nem megy. Amíg át nem éljük azt, hogy mi egyek vagyunk az Istennel tulajdonképpen. Ige nem köl. Ha van ige tezéi közösségeken, akkor az az, amit néha fölolvasnak, miközben a gyertya előtt ücsörög a társaság. Akkor néha egy igét olvasnak, de az igék mellett fölolvasnak Buddha idézeteket is. Meg Mohamedtől való idézeteket is, meg egyéb vallás alapítóktól való idézeteket is, mert mind segít az embereknek. Hogy megtalálják magukban az Istent, és végbe menjen egy közvetlen találkozás az Isten és köztük, az összeolvadás, egybeolvadás az Istennel. Testvérek, felejtsük el ezeket a dolgokat, és maradjunk ott, amit a Biblia mond. Isten fia, az Úr Jézus ott ül embersége szerint az Isten jobbján. Istensége szerint viszont a Szentlélek által velünk van. A Szentlélek pedig az igében van velünk, és mi úgy tudjuk átélni és megtapasztalni, hogy hiszünk az igében. És ha hiszünk az igébe, testvérek, lesz Isten élményünk. Ezzel már a harmadik ponthoz érek. Az Úr Jézusunk lelke által az igében és az igével velünk van, és ad nekünk tapasztalásokat. Ad tapasztalásokat, testvérek. Például hitre juttat minket. Egyáltalán hitre juttat minket. Jézusba vetett hitre juttat. Aztán ki nem élte át azt, hogy a Szentlélek valóban vigasztaló? Mondja az írás, hogy vigasztal a lélek. Az a neve neki, vigasztaló. Az ember eljön szomorúan, vagy veszi a kezébe a Bibliáját otthon szomorúan, és kezdi olvasgatni, imádkozva, várva az Úr drága szavát, és olvasgatja, olvasgatja, és egyszer csak az ígében híve megvigasztalódik. Az ígében híve megvigasztalódik, mert a Szentlélek az ígében vigasztalja meg. A gyászában mond neki valami ígét, amivel vigasztalja. Amikor ott állnak a szegény gyászolók egy sír mellett, vagy egy koporsó mellett, akkor is mit csinálok? Felolvasok nekik egy ígét, és magyarázom nekik, hogy az ígében a lélek vigasztalja meg az ő szívüket. Nem én vigasztalom meg a szívüket, mert én nem tudom megvigasztalni. Az ígében a lélek a vigasztaló, aki az ígével vigasztalja meg őket. Aztán az embernek kifejezetten nagy örömet is tud adni a lélek. Személyes örömet. Hiszen halljuk az ígét, olvassuk az ígét, és például benne halljuk Isten drága ígéreteit. Például arról, hogy megbocsáttattak nékünk a bűneink. És a Szentlélek ezáltal egy örömöt ad nekünk a szívünkbe. Nekem megbocsáttattak a bűneim. Honnan tudom? Nem azért, mert érzem, hanem azért, mert az ígében ezt mondta, és én örülök ennek az ígének. Amikor hiszem ezt az ígét, örülök. Örvendezek benne. Van, amikor az Úr persze jól megszomorít. Mert az ígében a lélek olyanokat mond nekem, hogy szembesítöm magammal, és aztán az ember nem nagyon örül neki, mert meg rádöbben, hogy ő egy, mondjuk egy képutató, vagy egy tolvaj, vagy parázna, vagy istentelen, hitetlen ember tulajdonképpen, és szembesül a saját nyomorúságával, és akkor nem fog ennek annyira nagyon örülni, hanem éppen, hogy összetörik a szíve. És megszomorodik. Míg nem a lélek újra csak az ígével meg nem vigasztalja, és nem mondja neki, de hát megbocsáttattak a bűneit. Hiszed ezt? Hiszem, Uram. És megvigasztalt az íge, amit hiszek. Megvigasztalt a lélek az íge által, az ígében. Erőtlen vagyok. Nagy feladat van előttem, teljesítenem kell. Mint ahogy volt Józsué annak idején, hogy be kellett hódítani neki egy várost. És az Úr oda ment hozzá, az íge oda ment hozzá, és kezdte őt bátorítani, ne féljél, mert veled vagyok, megerősítelek téged. És az ígében híve, ő is megerősödött. Mi is, amikor hisszük az ígéket, megerősödünk. Megerősödünk, lelkileg megerősödünk. Ez is egy tapasztalat, vagy békességet ad a lélek. Az ember sokszor olyan idegesítő helyzetekbe tud kerülni, mert idegesítik a munkatársa, idegesíti a szomszéd, idegesíti a lakást néki kiadó önkormányzat, idegesít nem tudom kicsoda, és akkor a lélek szól az igében, az igével. Lehet, hogy olvasom, lehet, hogy hallom, lehet, hogy eszembe juttatja a lélek az igét, és akkor egyszer csak megbékélek. Békességem lesz. Nem is tudom, hogy hogyan, de igazából tudom, hogy hogyan, úgyhogy hiszek az ígébe, akkor békességem lesz. Hiszek a lélek ígéretébe, hogy például gondja van rám az Úrnak, és nem hagy el engem egy pillanatra se. És kezébe tartja még a lakás kérdésemet, vagy nem tudom milyen egyéb munkaügyi kérdésemet, vagy problémámat is. Van Isten tapasztalatunk, testvérek, van Isten tapasztalatunk az ígében és az ígével. A lélek szól, és ha hiszünk az ígében, vannak élményeink, amikről tudunk is beszélni. Személyes élmények, személyes megtapasztalások az Úrról. Nem közvetlenek, hanem közvetettek. És várjuk, hogy legyen majd közvetlen Isten élményünk is, lesz is az ígéretek szerint. Most pedig megelégszünk azzal, hogy közvetett Isten élményeink vannak, amik ugyanolyan drága és áldott élmények a számunkra. Ha pedig tudjuk azt, hogy az Úr az ő igéje által, a lélek által velünk van, köztünk van, itt is, akkor testvéreim, csodálatos dolgot helyez még a szívünkre az írás. Tudnilik azt, hogy mindig Isten félelemmel és alázattal jöjjünk az Úr elé. Azt mondja az Ószövetségben a papoknak, akik az Úr előtt álltak, hogy a papok is, akik az Úr előtt állnak, szenteljék meg magukat. A főpapnak, amikor ment, hogy áldozatot vigyen Istennek, hogy engesztelődjön a népért, először magáért kellett áldozatot bemutatni, hogy egyáltalán Isten elé léphessen. Most testvérek, nekünk is meg kell alázni magunkat, amikor jövünk a templomba, amikor vesszük kezünkbe otthon az ígét, vagy egy igei alkalomra megyünk. Meg kell alázni magunkat az Úr előtt, és kérnünk kell, hogy tisztítson meg minket, és az ő kegyelméből mosogassa meg a szívünket, és tegyen alkalmassá arra, hogy egyáltalán megállhassunk a jelenlétébe. Egyáltalán olvashassuk az ígét, hogy hallgathassuk az ígét. Mert erre nem vagyunk magunktól méltók, hogy megálljunk az ő jelenlétében, ahol megszólal az ige. Nem vagyunk rá méltók. Az, hogy mi megállhatunk itt vagy bárhol, az kegyelemből van. Isten kegyelemből nem sújt le rám és rátok, testvérek. Kegyelemből kímél meg bennünket, amikor az ő drága lelke által az igében és az igével itt van közöttünk, vagy otthon, ott van köztetek, amikor a férjetekkel, feleségetekkel, vagy magatokba olvasgatjátok az igét. Kegyelem, hogy megáldja az Úr, megadja az Úr, hogy jelenlétében megállhatunk egyáltalán. És nem jön ki tűz, és nem emésztel minket úgy, mint ahogy az Áronnak a fiait, vagy másokat. Kegyelemből állhatunk meg az Úr előtt mindig. Kegyelemből találkozhatunk vele. Kegyelemből lehetnek élményeink. Az igében jelenlévő lélek által. Nos, hogyan van jelen Jézus, aki azt ígérte nekünk, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig? Köztünk van, dicsőség legyen neki, és hála legyen neki érte, köztünk van Jézus a lélek által. És a lélek hogy van jelen? Az ígében és az ígével. És ha hiszünk, áldott Isten élményeink lesznek a jövőben is. Ezeket kívánom magamnak és magunknak. Ezek a tiszta és áldott Isten tapasztalatok és Isten élmények. Ezekkel gazdagodjunk mindnyájan. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy betartottad ígéretedet, és te, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztelsz, elküldted a lelkedet. És köszönjük, hogy ő itt van velünk az ígében és az ígével. Köszönjük, hogy ebben tetted magad kézzel foghatóvá lelked által, és a lélek is ebben teszi magát kézzel foghatóvá, meghatározhatóvá a számunkra. Köszönjük, hogy az igében, az igével dolgozol a szívünkbe, hogy hívők legyünk, és a hitben növekedjünk, erősödjünk. Köszönjük néked, hogy szól közöttünk az ige, hogy szól hozzánk az ige. És köszönjük, hogy személyes hitet és bizalmat munkálsz bennünk. Segíts, hogy higgyük az igét, és megelégedjünk azzal. Áldunk téged a hitnek ezért a drága kincseért, amivel a te igéidet, a te szavaidat megfoghatjuk, megragadhatjuk, és személyes tulajdonunká tehetjük. Köszönjük néked azokat a drága Isten élményeket és tapasztalatokat, amiket így nyertünk az életünkben. Ezek az igazi Isten élmények, ezek a szent áldott Isten tapasztalatok, amikért legyél áldott. Köszönjük azt a sok vigasztalódást, erőt, békességet, tanítást, igazságot, sok mindent, amit a szívünkre helyeztél, és amiben megtapasztaltattad velünk, hogy te vagy, hogy közel vagy, hogy velünk vagy. Akárhol is vagyunk. Áldunk téged, hogy utat mutatsz nekünk, és nem engeded, hogy eltévedjünk ebben a világban, ahol annyi téves elgondolás, annyi téves tapasztalat, annyi hamis tapasztalat van. Annyi rossz kínálat, annyi rossz beszéd, helytelen beszéd. Köszönjük, hogy nékünk az ige által, lelked által világos ösvényt jelzel. Segíts megmaradnunk ezen a keskeny úton, és így lenni veled, így élni át téged, így tapasztalni meg téged. Köszönjük, hogy erre lehetőséget adsz nekünk egyelmedből. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, ahogy látjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívok és várok mindenkit az Úr asztalához, aki elkészítette szívét, lelkét az Úrral való hívő találkozásra. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy Isten tisztelet után röviddel elindulnánk ásotthalomra, aki szeretne kijönni, az jöjjön. Zsófi feleségem megmondja, hogy hova kell menni pontosan, hol találkozunk, ott leszünk kicsit délután együtt, és majd valamikor késő délután jövünk vissza. Aki nem tudna valahogyan kijönni, az jele, ugyancsak jelezze nála, hogy meg tudjuk szervezni, hogyha autóval jön valaki, ki tudja őt odahozni. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő gyülekezeti alkalmunk pénteken este lesz az imaóra, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, játszok egy szép dalt, pontosan nem is én játszom, én csak kísérem, Andor testvéremmel előadjuk Handelnek a híres áriáját, amit mindenki valószínűleg jól ismer, és utána pedig elénekeljük a 369. énekünknek a harmadik versét. Míg eljátszuk, addig keressék ki az éneket a testvérek. Tehát a 369. énekünk harmadik versét énekeljük, ami így kezdődik: távolítasd el mi lelkünknek hitetlen sötétségét.